Ez az Agape Plus Podcast 24. adása. Szemkő Júlia vagyok, köszöntöm Önöket. Isten teremt, Isten a szeretetével teremt, és Isten meghívja a teremtésre a férfit és a nőt. Azok az emberek, akik családot terveznek, általában úgy álmodják meg, hogy szépen, időben, elrendezett anyagi és lelki körülmények között születik egy, vagy több tökéletesen egészséges gyerekük a lehető legideálisabb társtól. Az életbe azonban beleszólnak a véletlenek, a nem tervezett és ijesztő körülmények, és a szomorú statisztikai adatok között azt olvassuk, még mindig 26 ezer abortusz van egy évben Magyarországon. De hogy vezet az út ehhez a döntéshez? Hol siklik félre a nagy terv? És hol a segítő odafordulás, és merre mutat a belső iránytű, amikor valaki dönt egy magzat sorsáról? Hogy válik drámává a családalapítás, és hol van a gondviselés krízis idején? Olaj Anettel, az abortusz.hu szerkesztőjével, a József Szövetség társalapítójával és Puskás Balázzsal, a Szent István Intézet vezető kutatójával beszélgetünk az életvédelemről. Mennyire tabu mostanában beszélgetni az életvédelemről, illetve az abortusznak kifejezetten a lelki oldaláról? Miket tapasztaltok?
Egyre kevésbé tabu, aminek elsősorban örülök, mert pont ez volt a célunk, amikor elkezdtük mi is hallatni a hangunkat, még nem mint József Szövetség, hanem én inkább mint tanúságtevő, aki abortusszal érintett vagyok magam is. Viszont azt is megfigyelhető sajnos, hogy kezdenek megmerevedni az álláspontok. Tehát, hogyha ez a téma előkerül, akkor teljesen olyanná vált, mint a politika, hogy mindenkinek nagyon határozott véleménye van többnyire erről a témáról, és nagyon nehéz ebből kimozdítani. Hogyha esetleg például én úgy gondolom, vagy úgy megyünk bele egy ilyen beszélgetésbe, vitába, hogy nem biztos, hogy minden oldalról tájékozott, vagy hogy egy egészen megalapozottan hozta ezt a véleményt.
Tehát becsontosodott.
Igen.
Balázs, fiatalabbak körében?
Én egyetértek azzal, amit az Anett mond, hogy lazult egy picit ez a dolog, tehát lehet már erről beszélni, nem kapunk talán rögtön annyira zsigeri, nem ütközünk annyira zsigeri ellenállásba, mint korábban, de az biztos, hogy oda még nem jutottunk el, hogy mondjuk egy nyilvános vitát föl lehessen vállalni. Nem veszem azt észre, hogy ebben a kérdésben egyáltalán meg is lehetne kockáztatni ezt, hiszen az egyik oldalon, én azt gondolom, hogy a mi oldalunkon ott konkrét érvek állnak, a biológia, a genetika és a lélektan érvei, és a másik oldalon pedig nagyon-nagyon erős érzelmi érvelések vannak, és a beszélgetések is általában úgy zajlanak, hogy elkezdjük mondani, kifejteni az álláspontot, alátámasztani azokkal az érvekkel, amik szerintem nehezen cáfolhatók, és nem is kapunk ezekre az érvekre általában cáfolatot, hanem ilyen szúrásszerűen jön egy érzelmi ellenérv, általában egy személyes tapasztalat, általában a megerőszakolt nők helyzete, stb. Tehát kazuisztikákkal kapunk vissza támadást, fogalmazunk így, hogy ha már vita frazeológiát használunk, ahelyett, hogy az érveinkre ellenérveket próbálnának megfogalmazni. És ezért nehéz, és talán ez is az oka annak, amiről Anett beszél, hogy van egyfajta megmerevedés, mert hogy két univerzumból közelítjük meg ezt a témát.
Azt hiszem, az életvédelemről, hogyha beszélgetünk, akkor talán az az origó, hogy mi az élet. Itt nyilván a vitának is ez egyfajta kiinduló pontja, amit Balázs említettél. Mit gondolnak akár a fiatalok, akár az érintettek az életről, a biológiai és a lelki kezdetéről mondjuk?
Ez egy nehéz dolog, mert ugye magának az életnek a definíciója is, hát léteznek definíciók, de nem feltétlenül mondhatom azt, hogy az életnek a definíciója az, hogy mondjam, homogén. De amiben szerintem mindenki egyetért az, hogyha él, akkor ha mozog, ha táplálkozik, ha fejlődik, később aztán szaporodik, ezek élnek, ezek a lények. És ezek a magzatra mind igazak. Elvitathatatlanul igaz az, hogy mozog, hogy fejlődik, növekszik, és hogy táplálkozik. Az is igaz, hogy van egy önálló genetikai kódja, ami eltér az anyájétól és eltér az apájétól. Tehát, hogy innen nézzük, akkor szerintem ez azért mégiscsak körülírható. De akkor jönnek azzal a kérdéssel, hogy jó, hogy él, na de hát személy? Személy az a valami, amit formálódik? Hát ez még nem személy, hiszen még tudata sincs, hiszen nem tudja kifejezni magát, és különben is. És tulajdonképpen az anyatestének a része. És akkor eljutunk megint egy olyan kérdéskörhöz, ami kezd szépen lassan kicsúszni a vitának a terepéről, és megint az anyának az önrendelkezése felé jövünk, és akkor itt jön egy érzelmi érv általánosságban.
Teljesen egyetértek, igen, ez tapasztalható. Tehát, hogy az a baj, hogy a hétköznapokban szerintem a konkrét esetekben az emberek nem nyitottak egy tárgyilagos beszélgetésre, és hogyha be is bizonyítanám nekik, hogy ez ott egy ugyanolyan személy, mint ő maga, akkor is a mai világban ezt szerintem sok területen látjuk, nem csak az életvédelemben, hogy jön akkor az, hogy jó, de én, mi van velem? És az én érzelmeim, és az én testem, és az én döntésem, ugye ez az elcsépelt szlogán, és hogy ez mégis valahogy mindig fölé kerül minden egyéb érnek, és minden egyéb érzemnek, és hogyha én azt mondom neki, hogy ez a kis magzat is érez, és hogy ő neki is vannak mondjuk lelki viharai, tételezzük fel, illetve ne tételezzük fel, hanem ez is egy tudományos tény, ő akkor is, az anya képes azt mondani ebben a megzavart állapotban, hogy igen, de mégis én döntöm el. És erre tényleg itt elmentünk a falig, mert nem lehet tovább menni, mert ez egy olyan érv, ami nem érv valójában, és az benne számomra a legfájdalmasabb, hogy egy ilyen varázslat van az embereken. Ma én azt érzem, hogy hiába látván látjuk a képen a kisbabát, az ultrahangon, és hiába tudjuk azt, hogy rossz például a háború, hogy legyen egy kis analógia. Mégis van egy olyan, tényleg egy ilyen érzem, ilyen agyi jelöntés, hogy azt mondja az ember, hogy jó, de most itt van egy über valami érv.
Te, amikor meghoztad azt a döntést fiatal lánykorodban, hogy abortuszra mész, akkor egyáltalán mennyire gondolkoztál el rajta, vagy mondhatjuk-e azt, hogy mennyire mertél elgondolkozni rajta?
Nem mertem elgondolkodni rajta, amikor egyszer-kétszer így elindult bennem a kis hangya, hogy akkor ez, hogy is van, akkor ez egy gyerek. Persze azért az még nem annyira, sőt, kifejezetten nem az internet korában volt, tehát nem védekezésül mondom, de kevésbé volt ott a szemem előtt az, hogy mennyire komplett kisgyerekről beszélünk 10-12 hetesen. De ilyenkor a nő elhesegeti a gondolatait, lezár, nem akar gondolkodni, mert ha végig gondolna, nem tudna végigcsinálni. És ezért egy ilyen hibernált állapotba kerül. Ugyanakkor pont most volt egy kismama, akiért nagyon hosszan, nagyon sokan imádkoztunk, és nagyon-nagyon-nagyon sok lelki energiát tettünk a vele való beszélgetésekbe, hogy megtartsa a kisbabát, és fölismerje ezt, és nem sikerült, mert az utolsó 3-szor tántorodott vissza a műtéttől, és aztán mégis elment, mert volt egy olyan érzelmi töltet, hogy a párjával szakítottak, és emiatt egyszerűen haragudott a gyerekre. És ez olyan érdekes, hogy magam is belegondoltam abba, hogy én vajon, hogyha minden tényt ismerek annak idején, akkor tényleg biztosan megtartottam volna el, hogy én azt eddig gondoltam.
Eddig arról beszéltünk, hogy biológiailag hogyan működik ez az egész, hogy biológiailag az már élet, már táplálkozik, fejlődik, ugyanúgy 12 hetes korára megvannak a kis kezecskéi, minden szerve. Viszont itt bejön a léleknek a kérdése. Ez a léleknek a kérdése, ez mennyire van szem előtt mondjuk egy ilyenfajta krízis idején, vagy amikor ezekről a kérdésekről van szó? A kicsi magzatnak a lelkéről.
Magzatnak a lelke? Hát szerintem egy ilyen krízisnél nem nagyon. Én azt gondolom, hogy az anyja nem elsősorban a kisgyereknek a lelkéről gondolkodik, hogy itt az Anett is elmondta, az egy egészen más érzelmi állapot. Viszont, hogyha megengeded, akkor még egy picit visszatérnék az előzőre, és az pedig egy olyan élményemet osztanám meg, amikor egy osztálynak tartottam. Sokszor csináltam ezt, de ez konkrétan nagyon megmaradt bennem. Gimis osztály lehetett, nem ebben az országon, külföldön volt. És levetítettem nekik azt a filmet, amelyik a magzatnak a fejlődéséről szól. Ez még a 90-es években készült, ami francia úriember csinálta, nem tudom pontosan, de nagyon szép volt, tehát már színesben szépen, kvázi 3D-sen mutattam magzatnak a fejlődését, és akkor 12. hétnél megálltam, ott maradt az a kis kép, és akkor elmondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek, hát itt szoktak általában az esetek nagyon nagy százalékában abortuszt elkövetni, és onnan aztán indult a beszélgetés. És azóta nagyon érdekes, hogy volt egy kislány, amikor elérkeztünk ahhoz a témához, hogy mi van akkor, hogyha megerőszakolnak, és ott elkezdtünk mi ketten beszélgetni, vitatkozni, nagyon finoman, nagyon szépen, nagyon jó beszélgetés volt. És akkor jöttem neki azzal, hogy most gondold el, hogy ő mennyire tehet erről az a pici magzat, aki esetleg akkor a méhedbe kerül. és hogyha ő nem születik meg, akkor nem fogja érezni az arcán a hajnali szellő simogatását, meg a kávé illatát, és akkor, tehát én is próbáltam így az érzelmi oldalakon evezni, és a csaj megkeményedett, és azt mondta, őt ez nem érdekli, ha ez így történne, akkor ő elvetetné. És ez az, amiről előbb, Annett, te beszéltél nagyon, nagyon szépen, amikor visszarévettél a te saját esetedre, hogy vajon akkor lettek volna érvek. Mert vannak helyzetek, amikor sajnos nincs, mert annyira bemerelődik érzelmileg az az adott illető. De visszatérve akkor a kérdésedre, ne haragudj. Tehát én azt gondolom, hogy ez a lélekkérdés, ez egy fontos kérdés. A katolikus egyháznak arról van tanítása, hogy attól a pillanattól fogva, hogy ez a gyermek megfogant, attól a pillanattól fogva embernek kell tekinteni, Isten dönti el, hogy ő hogyan teszi azt, amit tesz. Hogy a fogantatáskor kerül bele az a lélek, vagy később. Én személy szerint azt gondolom, hogy a fogantatáskor ez a leglogikusabb, hiszen az ember testből és lélekből áll. És ez valahol nagyon szép, hogy azt mondja a katolikus egyház, hogy annyira szent annak a babának az embersége, hogy végül is még az is mindegy, hogy mikor kerül bele a lélek, hiszen abban a pillanatban, hogy megfogant, ő már teljesen megkülönböztethetően és megismételhetetlenül egy személy.
Egyébként a fiatalok, akikkel te foglalkozol, akikhez mész, ők erről hogy vélekednek, mondjuk egy olyan vita során, amit az imént említettél, hogy a test mellett a lélek az hogyan határozza meg, akár ennek a kislánynak, aki azt mondta, hogy ő elvetetné, hogyha erőszakból fogadna a gyereke.
Hát ennél a kislánynál nem jutottunk el oda, hogy lélekről beszéljünk egyáltalán, de általában én azt érzékelem, hogy ez a nemzedék, ez azért elég spirituális, tehát a lélek az egy nagyon fontos dolog, és aztán ennek vannak vadhajtása is, ha belegondolsz, az egész transz gondolat mögött egy ilyen nagyon érdekes spiritualizmus áll, rossz testbe zárt lélek, ugye? Tehát ez egy nagyon érdekes történet, hogy van egy nagyon erős spiritualista vonal a mai gondolkozásban és érzületben, és ez benne van a gyerekekben is. Tehát nekik ez egy fontos kérdés, amikor erről beszélgetünk, de nem ez a döntő kérdés. Nem igazából ez az, ami foglalkoztatja őket, hanem megint csak a kazuisztika, hogy oké, ő tudja, hogy ez egy gyerek, oké, elfogadja, de mégis mi van akkor, ha ezek a nehéz pontok, ha ezeken sikerül túlmenni egy beszélgetésben, akkor jók vagyunk, én úgy érzem.
Olyan érdekes ez megint csak az utcai harcok szintjén. Többször megéltem, hogy amikor valaki tényleg akár ilyen nem keresztény, de spirituális szemszögből nézett a kisbabájára, és hitte, hogy annak van egy lelke, hogy ez egy személy, és azt mondta, hogy de most el kell válnunk, és egy nagyon szép búcsukat rendeznek asszonyok, mert hogy most tényleg, mint egy ilyen fátum ott van fölöttünk, hogy akkor most valamiért, mint hogyha egy halálos beteg gyermek ágyánál az anyának mondjuk el kell búcsúznia, mert ugye sajnos ilyen is van. És ugyanezt, és ilyen egészen nagy szertartásokat rendeznek, kitalálják, beleteszik a kreativitásukat, hogy akkor hogyan búcsúzunk, és hát a legtöbben sajnos ilyenkor azt gondolják, hogy ez a gyermek majd valahogy visszajön egy egészséges testben, vagy majd egyszer. Ugye, meg hát nagyon sokan úgy mennek abortuszra, az orvos is megerősíti, hogy most ez nem jó, akkor jött, de majd lesz másik. Hát az a gyerek már nem lesz többet.
Soha. Mi a válasz erre?
Hát az én válaszom az egyértelmű, hogy egyszer vagyunk itt ezen a földön, én ebben hiszek, és ezeket az egyszeri döntéseinket, hogyha a saját gyermekünkre nemet mondunk, mindig egész életünkben bánni fogjuk. Olyan érdekes, hogy egy múltkor egész véletlenül egy hétköznapi szituációban kezdtünk el valakivel, teljesen véletlenül erre a témára terelődött, és aztán egyszer csak elmondta, hogy volt 20 éve egy abortusza, és családja lett azóta, és boldog, és minden. De azt mondta, hogy nem volt olyan nap, de hát ezt ezerszer hallottam már, nem volt olyan nap, hogy a babájára ne gondolt volna. És közben pedig egy jól menő, sikeresnek tűnő, és boldognak tűnő nő.
A te hited hol volt, hogy állt akkor, mennyire volt jelen az életedben, amikor elvetetted a babádat?
Én akkor még nem tértem meg, én a leendő, vagy aki férjem élet férfi, amikor vele találkoztam a szerelmemmel, akkor tértem meg egy szép lassan, hónapok alatt, és ez még ő előtte történt. Nyilván volt valami infantilis istenképem, de ez sajnos semmilyen segítséget sem nagyon kaptam hozzá, hát így a nagymamáim azért próbáltak, meg imádkoztak értem sokat, de én abszolút nem gondoltam a jó Istenre szerintem ezekben a napokban, és arra sem, és szerintem egyébként ez lenne az abortusznak a végső és igazi megoldása, hogyha valahogy tényleg Isten áldásánk, tehát hogy kitágítanánk ezt a horizontot, és nem egy ügynek tekintenénk az életünkben, ami felett mi rendelkezünk, hanem egy egészen készen kapott dolognak, amiről egyszerűen nem dönthetünk már. Tehát, hogy akár hol is álljak a hitben, azt gondolom, hogy azt be kell látnom, hogy Janna Jessent, az abortusz túlélőt idézem, hogy a saját szívdobogásunkat, a saját lélegzetvételünket nem tudjuk igazából befolyásolni. Hát akkor hogy tudnánk? Hát hány ember, hány pár mondatik egészségesnek, és nem lesz babája évekig, vagy soha? És hányan mondják azt, hogy nem tudják, hogy estek teherbe, mert mindent elkövettek, és hát akkor ezt hogy gondoljuk, hogy ezt mi tudjuk kontrollálni? Ez valahol teljesen más oldal áll, és hogyha ezt elfogadjuk, vagy ezt magunkévá tesszük ezt a gondolatot, akkor onnantól kezdve azt gondolom, hogy minden a helyére kerül, mert akkor a legeslegkedvencebb történetem tényleg végtelenül szívszorító egy Edwards szindrómás kisbabát szült, egy édesanyja már sokadik gyermeke volt, és minden nap meg kellett küzdeni az orvosokkal, hogy ő ezt a babát meg akarja szülni, azt mondták, hogy már meghal a méhében, majd stb. És végigvitte a terhességet, és a baba még hónapokig élt, és le van írva az interneten, hogy élete legszebb és legfájdalmasabb hónapjai, de hogy nem nyúlt bele ebbe a folyamatba, és a karjai közt halt meg a gyermeke, de hogy egy olyan gyönyörű történet lett, és aztán szült is még egészségeset is utána, hogy fantasztikus stílusa is van ennek az édesanyjának, és ott van szépen leírva azt, hogy bármi is történik, egyszerűen csak rá kell hagyatkoznunk arra, hogy ezt nem mi irányítjuk, és nem mi döntöttük el.
Balázs, neked van személyes érintettséged az akart gyerekséggel kapcsolatban?
Hát van személyes érintettségem ezzel kapcsolatosan, igen. Nem tudom, hogy a nagymamámnak az ügyére gondolsz? Hát ő neki 6 abortusza volt az én nagymamámnak, és hát ez még mikor volt, nem is tudom, 50-es, 60-as évek, tehát nem tudott ő még semmit erről a történetről. 3 gyereket megszült, 6-ot elvetetett, és az utolsó volt az, amelyik már túl volt a törvényi határon, és ott már nem lehetett abortuszra menni, és egy kriminális abortuszon esett át, és ott látta azt a gyermeket, aki ott hát kijött belőle, és azt mondja, beszélgettünk sokat erről, és mondta nekem, hogy na, ott értettem meg, hogy tulajdonképpen ez az egész, ez micsoda. Tehát ő nem tudta, nem érezte, és egy ilyen nagyon természetközeli, rettentően természetes valaki volt. Aztán, hogy ez belül mennyire dolgozott benne ez az egész dolog, azt nem tudom, mert sosem beszélgettünk erről egészen addig, amíg én nagy lettem, és aztán ezt az egészet nekem elmondta. És aztán én majd a haláláig imádkoztam azért, hogy elmenjen Szent Jónástól, mert eltávolodott az Istentől, és ez megtörtént, hál' Istennek, és elment, és szépen halt meg. Én voltam az utolsó a családból, aki életben láttam őt, ez is egy megerősítés volt, húsvét előtt halt meg pár nappal, tehát hogy ez egy nagyon szép történet volt. De ez egy komoly élményem volt nekem, és aztán volt még egy nagyon komoly élményem, megmondom őszintén, és ez pedig a húgomnak az élménye, aki úgy született, hogy mindenki abortuszt javasolt az anyukámnak, szívbeteg volt, meg a terhesség is nagyon nehéz volt, veszélyeztetett terhes volt, késő gyerek is volt már, és hát anyukám meg, aki egy mélyen hívő valaki, mondta, hogy szó se lehet róla, és mert ma a húgom pszichológus és 2 gyermek anyukája, és egy boldog, realizált, szép életet élő valaki. De hát ő egy abortusz túlélő tulajdonképpen ebből a szempontból, mert mindenki azt mondta az anyámnak, hogy ez a gyerek ezt el kell vetetni, és egyébként tényleg meghalt a szülés, majdnem meghalt a szülésnél, klinikai halál állapotába került, hosszú történetben, most nem akarok belemenni, de hogy ebből a két oldalból van nekem komoly személyes érintettségem, és az az igazság, hogy amikor láttam először a Néma Sikoly című filmet, az engem akkor nagyon megérintett. És tudom, 80-as években, vagy valahogy így, tehát még egészen fiatalon láttam, és akkor ez nagyon elgondolkodtatott engem, hogy is van ez a dolog, hogy ezt most tudjuk, látjuk, de akkor ez még nem nagyon volt közbeszédben, csak úgy néha hallottam, hogy ez vagy az elment egy abortuszra, mint ami se történt volna. És úgy feltettem magamnak a kérdést, hogy oké, de hát ha ezt tudjuk, látjuk, hogy itt ez történik, és hogy a gyerek fölsikolt, mielőtt eléri a kés, akkor most ez hogy lehet egyáltalán legális? 10 éves fiatalként, hát éles kérdéseket tesz fel az ember.
Aztán ez több irányú személyes érintettség, ez hogy határozta meg ehhez az egész témához való hozzáállásodat, és aztán azt, hogy te ezt hogyan kommunikálod, hogyan adod tovább?
Hát érzelmileg nagyon mélyen érint az igazság. Olyannyira, hogy amikor megjelent a Váratlan Élet című film Magyarországon, amikor először meg lehetett már nézni, én egyszer nem mertem megnézni, vagy 2 évig. akkor még nem volt szinkronizálva, semmi nem volt, felirat se volt az elején, aztán került rá felirat. És mire vár felirat került rá, akkor elhatároztuk a feleségemmel, aki szintén nagyon érzékeny ebben a témában, az ő nagymamája, ő harcos életvédő volt Nyíregyházán, és elhatároztuk, hogy nagypénteken megnézzük. Tehát most nem Passiót nézünk, hanem Váratlan életet 2 éve, és megmondom őszintén, hogy az életem egyik legjobb döntése volt, mert akkor a lelki élmény volt, ami aztán újraindított bennem egy csomó belső lelki folyamatot, az imádságban való elmerülésemet segítette, a rózsafüzérhez való visszatérésemet segítette. Nagyon érdekes dolog ez. Tehát én úgy látom, úgy viszonyulok ehhez az egész történethez, hogy itt valóban egy őrült szellemi harc folyik az embernek a lényegéért, az ember méltóságáért, az emberi arcnak a lerombolásáért az egyik oldalon és a megmentésért a másik oldalon, hiszen ennél ártatlanabb és szebb ember, mint a magzat, nem nagyon létezik. És én úgy látom, hogy mindazok, akik ebben dolgoznak és ebben harcolnak, azok ezt megélik, ennek a hihetetlen lelki vonatkozását.
Volt már egy olyan podcastunk, aminek az volt a címe, hogy Mária igénye, és Szűz Máriának erről a döntéséről és elfogadásáról szólt, hogy hát bizony nagyon komoly krízis helyzetben mondott igent arra, hogy hát Jézus Krisztust várja, elfogadja a Jóistentől. Ezek a krízis helyzetek, ezeken mennyire tudtok Anett keresztül látni, hogy ezeket a krízis helyzeteket valahogy képesek legyenek leküzdeni ezek a nők? Most beszéltünk itt biológiáról, lélekről, hit kérdéséről, és arról, hogy bezáródik a tudat ilyenkor.
A mi fő üzenetünk az mindig az, hogy azért alapvetően az a tapasztalat, és ezt amerikai kutatások erősítik meg egyelőre, de nagyon jó lenne egy magyar nőkkel végzett kutatás is erről, hogyha legalább egy ember tényleg pozitívan és tényleg támogatóan, és nem csak szóban, hanem úgy végigkísérve odaáll emellé a krízisben levő kismama mellé, akkor a sorsdöntő lehet ebben a döntésben. És ezért mi, amikor ilyen nehéz helyzetű édesanyákkal beszélgetünk, akkor ezt a biztonságot, ezt a támogatást próbáljuk mindenhogyan átadni nekik, és ez nagyon sokszor adhat áttörést. Én nagyon szeretem Boldog Emmerich Anna Katalin apácának a könyveit, és például Szűz Mária életéről is látomásai voltak, és ez teljesen koherensen szépen végigveszi Mária életét, és ott azt olvashatjuk, hogy ő nagyon komolyan készült egyfajta isteni hivatásra. Ő nem tudta, hogy a messiás édesanyja lesz, de ő állandóan felajánlotta magát, és várta azt, mert azért alapvetően volt is talán egy jóslat a családjukban, már Szent Annának talán, hogy ebben a családban lesz valami a messiással kapcsolatban, ami különleges hívás. És hogy ő erre készült, és hiába volt ott óriási krízis és Damoklész kardja, és a megkövezés veszélye, és a paráznaság bűne, és mármint hogy vádja, és társai, hogyha egy ilyen lélekbe érkezik ez a nagy kérdés, akkor azt gondolom, hogy nem nagyon tud megbicsaklani. És ezért visszakanyarodva a valós életbe, a prevenció, vagy az, hogy tényleg egy picit fölkészíteni a mai gyerekeket, és sajnos ugye egyre korábban, arra, hogy a szexuális életből többnyire gyermekáldás fakad, előbb vagy utóbb mindenképpen, erre készüljön, ha ő úgy dönt, hogy szexuális életet él, de a legeslegjobb az, hogyha ezt fölfogja ennek a súlyát, és mondjuk vár ezzel, amit persze én egyébként sosem szeretek nagyon cifrázni, mert ugye én ezt nem éltem meg, és ezért nem szeretnék erről papolni. De hát gyönyörű történetek vannak arra, hogy milyen tisztán a házasságba menni. És hogy azt gondolom, hogy ebben lenne nagyon sürge, vagy talán a legsürgetőbb és a legeredményesebb a munkánk, hogyha ezt a felkészültséget, ezt a várakozást, azt, hogy ti majd mindannyian egyszer anyák lesztek, és hogy az gyönyörű, még akkor is azt nem lehet elképzelni 11-2-5 évesen, hogy abban mi a gyönyörű, amikor ránk vár az élet, és abban sehol nincs gyerek, mert én például így voltam. De hogy akkor teljesen más, hogy pottyanna oda ez a hír, azzal a két csíkkal a teszten.
Itt kapcsolódnék megint oda, amit mondtál az előbb, hogy igazából a lelki háttérnek a megteremtése az a legfontosabb. Tehát, hogy egy iskolában minél inkább Istenbe merített annak az iskolának a közössége, én azt gondolom, hogy annál inkább tudnak a gyerekek is tudatosak lenni abban, hogy egy krízis helyzetben Jézushoz vagy Máriához fohászkodjanak, és hogy az ő példájukat próbálják követni. Én azt látom az iskoláinkban, hogy a gyerekek fogékonyak az Istenre, fogékonyak a vallásra, és nem csak az Istenre, hanem kifejezetten a vallásra is. És a hitbeli élet az egy fontos kérdés. Arról mindig lehet beszélni, és mindig vannak érvek, és mindig vannak ellenérvek, és vannak megélt élmények, amiket elmennek mondani. És most egy kollégámmal éppen azon dolgozunk, hogy egy olyan lelki gyakorlatos csomagot állítsunk össze az iskoláinkban, illetve más iskoláknak is ezt majd ajánlani fogjuk, amelyek, hogy fogalmazok, fiatalosan, a megfelelő kérdéskörökre fókuszálva szépen fokozatosan juttatják el a gyerekeket a legfontosabb témákhoz. Az élet, a házasság, a család, az Isten kapcsolat, és végső soron a saját hivatásának a témájához. Mert mind a ketten azt tapasztaltuk, és teljesen külön korosztály vagyunk, hogy ezeknek a lelki gyakorlatoknak elég komoly hatása van az ember életére. Tehát ha véletlenül jön egy olyan valaki, aki meg tudott bennünket szólítani, ez egy nagyon komoly lökést adott. Komoly kérdéseket elindított bennünk, komoly beszélgetéseket indukált, és ez a mostaniaknál sincs másként. És minél több ilyen inputot viszel be egy iskolának az életében, annál nagyobb valószínűséggel fognak majd a gyerekek megfelelő döntéseket hozni nehéz élethelyzetekben, mert ezekhez mindig vissza tudnak nyúlni.
Nyilván nehéz kérdés a mi lett volna, ha kérdése, de annet, hogyha nálad fordítva történik, és az Isten hited hamarabb mélyül el, gondolkoztál már azon, hogy vajon akkor ez hogyan befolyásolja a döntésedet?
Hát ezt ugye nagyon felelőtlenség ilyenkor bármit mondani, de én azt gondolom, hogy igen, abszolút.
Hát nyilván nem általánosságban, hanem te saját igen, magad.
Igen. Én azt gondolom, hogy abszolút másként döntöttem volna. Most már azt is kimerem jelenteni, hogy nem vagyok benne biztos, hogy feltétlenül boldog lettem volna mondjuk akár évekig. Mert ugye én attól rettegtem, hogy az a szabad, szexi, mit tudom én, bárhova megy lány, az egyszer csak egy szomorú babakocsitologató leányanya lesz, akire rá se néz a kutya sem, és magányban éli az életét. Tehát lehet, hogy ezt megéltem volna jó hosszan, ezt az érzést, de hogyha lett volna Isten hitem, én most úgy gondolom, hogy eszembe sem jutott volna az abortusz.
Azok a nők, akikkel ti foglalkoztok, akik már túl vannak az abortuszon, mi az a lelki hiány, ha így mondhatom, hogy leginkább jellemző rájuk?
Nagyon-nagyon kisiklott életek tudnak lenni. Mindenfajta teljesen különböző idegvégződései vannak, tehát sokan alkoholisták, klinikai depressziósok, folyamatos párkapcsolati zűrzavarok, vagy a legtöbben magányosak, vagy meddők, és nem meghatározó fizikai oka nincs, vagy biológiai meddőségnek, tehát úgynevezett lelki meddőség sajnos van már ez a definíció. És ezt ilyen termékenység programot vezetőkkel beszéltük, hogy nagyon sokszor tapasztalják azt, hogy följön az abortusz, akár 20 évekkel ezelőtti abortusz, amikor a meddőség lehetőséges okairól beszélgetnek. De alapvetően itt is ugyanoda tudnék visszakanyarodni, ahogy mi ezt a ráhezőskertje, ez az abortusz utáni lelki gyakorlat, gyógyító lelki gyakorlaton megtapasztaljuk, ami viszont egy csoda, és tényleg egy teljesen gyökeres változást tud elindítani a nők és férfiak életében, hogy végül is az Isten kapcsolat tesz megint helyre mindent. Tehát, hogy ezek az emberek nyilvánvalóan eltávolodtak az Istentől, mert nem merik Istennek bevallani, vagy nem mernek Isten szemébe nézni idézőjelbe, vagy éppen haragszanak rá. És aztán, amikor ezt rendezik ott ezen a hétvégén, és ez tényleg gyönyörű, akkor egyszerűen a babájukkal is fel tudják venni ezt a lelki kapcsolatot, maguknak meg tudnak bocsájtani, a férjüknek, a világnak, és ez gyönyörű.
Viszont nem lehet azért az emberekre rákényszeríteni azt, hogy már pedig higgyenek egyik pillanatról a másikra Istenben.
Szóval ezért csak imádkozni lehet, én azt gondolom.
Említettük már a férfiaknak is ugye a szerepét. Milyen fajta szerepük van abban, hogy megtartsák, vagy ne tartsák meg a gyereket egyáltalán? Amikor abortuszról beszélünk, akkor 90%-ban csak nőkről beszélünk. Most is itt az elmúlt majdnem fél órában csak nőkről beszélgettünk.
Hát óriási. Erre megint vannak statisztikai számok, a nők 80-90%-a mondta ugyancsak Amerikában, hogy megtartotta volna, ha a férfi nem tűnik el, vagy mellé áll, vagy éppen nem erőszakolja az abortuszt. Ha ezt óvatosan vesszük ezt a számot, akkor is azt gondolom, hogy én magam, hogyha akkor nem maradtam volna egyedül, ami az én hibám is volt nagyban, akkor megint csak szinte biztos vagyok benne, hogy megszültem volna a gyereket, mert akkor hát korábban jön a család, de akkor boldogok vagyunk, és lesz gyerekünk is gyorsan. És hát ezeken a ráhezős kecsés beszámolókon is hát túlnyomó részt az van, hogy vagy a férj kifejezett kérésére történt abortusz, vagy pont azért, mert eltűnt már a teszt idejében, vagy később, de mindenképpen egy alapvető támogatás hiányzik, és mindenért nekem kell gyengenőként, mondjuk munkanélkül, nem tudom, szüleim ellenében is megharcolnom, akkor sokan nem tudjuk felvenni ezt a harcot saját magunkkal sem, hogy meggyőzzük saját magunkat, hogy már pedig erre képesek vagyunk, még így is.
Nagyon örülök, hogy azt mondtad, hogy a pro-life mozgalmak többsége ugye nőből áll. Azért örülök, hogy ezt így most kimondtad ebben a beszélgetésben, mert amikor viszont vita van, akkor mindig szoktak jönni ezzel, hogy férfiak maradjanak távol a mi méhünktől. Vagy amikor férfi mondja azt, aki pro-abortion, hogy férfiként én nem szólok bele a nő helyzetébe. És kvázi azt érzékeltetik, hogy itt tulajdonképpen idősödő, fehér, heteroszexuális, keresztény férfiak próbálják megmondani a nőknek, hogy mit csináljanak. Hát itt nem erről van szó. 90%-a pro-life-ereknek nő, és nem pedig férfi. Nagyon nagy szükség lenne szerintem, hogy többen legyünk ebben benne, mert, és pontosan ezért, amit most az Anett mondott, mert hogy itt ezekben a krízishelyzetekben bizony a férfi az, aki biztonságot kell, hogy adjon a nőnek, és a férfi az, akinek segíteni kell, és azt mondani, hogy minden rendben lesz, menni fog, együtt megcsináljuk. Ha ez a mondat elhangzana, én tényleg azt gondolom, hogy abban a magas százalékban nem lenne abortusz, amit a kutatások mutatnak. Én tényleg hiszek ebben, hiszen alapvetően azért mégiscsak egy szerető környezet, egy jó párkapcsolat, és annak a gyümölcse, amikor ott megjelenik, akkor a nehézségeken együtt túl lehet lendülni. Amikor magára hagyják azt a nőt, pláne amikor még kényszerítik is, pláne amikor még apa és anya is ott van, és azt mondja, hogy ez most nem a megfelelő pillanat, kislányom, akkor nagyon nehéz mit tenni annak a lánynak.
Hol van a mi felelősségünk? Akár van személyes érintettségünk, akár nincs.
Mi abban hiszünk, hogy egyrészt az objektív tájékoztatás, az nagyon fontos, mi erre a célra hoztuk létre az abortusz.hu honlapot. Nem szeretnénk senkibe gyereket belebeszélni, de azt nagyon szeretnénk elérni, hogy amikor egy nő eldönti és aláírja azt a papírt, hogy a műtétre szeretne menni, akkor tudja, hogy miről dönt, mert sajnos legtöbbször nem tudja. Nem tudja, hogy ott ez egy kisbaba, nem tudja, hogy ennek milyen utóélete lesz, nem tudja, hogy az a gyerek már nem lesz többet, stb. A másik pedig, az talán még nagyobb felelősség szerintem, hogyha a hétköznapi helyzetekben vagy bárhol beleakadunk egy konkrét esetbe, akkor nem mossuk kezeinket. Ez egy ilyen külön ügyem mostanra, hogy ez a te döntésed, mindenben támogatlak, hát ezt te tudod, és társai. Persze, az az ő döntése, de nekünk kutya kötelességünk elmondani, akár például én, mint érintett, hogy az abortusz micsoda, a saját gyermekünknek a halála. És ha ezt elmondjuk, akkor mi amellett, hogy szerintem imádkozni jó érte, az édesanyáért, a gyerekért, az édesapáért, például a lelkiadoptálás imáját, hogyha ezt mi elmondtuk, akkor megtettük azt, hogy ő meg nem mindenhol ebbe a simulékony közegbe, ebbe a nagyon egyéni választásos hangulatba legyen, hogy akkor mindenkinek minden a saját döntése, és az éppen felmerülő érzelmek alapján lehet dönteni, hanem tudja azt, hogy itt egy fekete-fehér dologról van szó, és ha így döntök, az fekete, ha úgy döntök, az fehér. És ezt nekünk el kell mondani, mert ez egy tény.
Igen, teljesen egyetértek azzal, amit az Anett mond, ez a két dolog a legfontosabb. És még talán egy harmadikat tennék hozzá, és az, hogy amikor van egy adott eset, akkor mégis szeretettel fordulni afelé, aki az adott esetet megéli. Tehát, hogy érezzen egyfajta, hogy fogalmazok, érzelmi átölelést, ami lehet akár fizikai is egy adott helyzetben, de azt is érezze, hogy ez nem azért van, mert egyetértek vele, hanem mert siratom ezt a helyzetet, mert szeretnék neki segíteni, nem szeretném, hogy az a gyermek elvesszen, ezért. És nekem volt egy ilyen esetem, sajnos az már abortusz után volt, és nem az anyukával, hanem az apukával. És ez pontosan így zajlott. Nem tudom, hogy aztán eltávolodtunk egymástól, nem tudom, hogy ő most hol áll ebben a kérdésben, de én is azt gondolom, hogy abban a helyzetben is már utána is el kellett, és éreztem, és el kellett mondanom azt, hogy én erről mit gondolok, hogy ez mi történt, itt mi van. Egyébként ő is tudta, de valahogy mérhetetlenül sajnáltam őt. És azt éreztem, hogy hozott egy szörnyűséges döntést, aminek az ódiumát neki most viselni kell, és én szeretném ebben őt segíteni valahogy, hogy ezen túl legyen, ezt a traumát, ezt feldolgozza, és aztán többet ilyen döntést ne hozzon, és értitek? És nekünk nagyon nagy felelősségünk van még visszatérve az elsőre abban, hogy minden fórumon, ahol lehet, az információkat objektíve objektíve megadjuk.
Ne ítélj, hogy ne ítéltess, és az vesere az első követ, aki bűntelen közületek. Mi a helyzet az ítélkezéssel?
Pozitívan látom a helyzetet. Én nem találkoztam igazán ítélkezéssel sem velem szemben, ami lehet, hogy egyszerűen nem jutott el hozzám, sem bármelyik érintettel szemben, illetve hát persze kommenteket már olvastam, borzalmasokat az interneten egy-egy poszt vagy videó alatt. Én azt gondolom, hogy az ilyen ember, aki ott elkezd gyilkosozni, meg lövöldözni, nem tudom milyen hatalmas sommás ítélettel, ő valószínűleg más dolgokban is megrekedett. Annyira szörnyűséges mondatok tudnak néha így leírattatni, ami szerintem nem egészséges embertől származik, és akkor innentől kezdve azt gondolom, hogy a témában általánosan én nem tapasztaltam ilyen mély elítélést senki részéről.
Én sem. Örülnék annak, hogyha valahogy most ebben a nagybőjben, ebben a kérdésben is elhatározások születnének a lelkekben.
Mármint a megtartást, vagy pedig az odafordulást?
A megtartást, az odafordulást, illetőleg azt, hogy amikor lehet, akkor a meggyőződésünknek megfelelően kiálljunk és segítsünk, mondjuk el a véleményünket.
És hogyha megengeded, akkor én egy mondattal, amivel most van itt a szezonja, szezonja idézőjelben, gyümölcs volt a boldogasszonykor, kezdik el hagyományosan több ezer Magyarországon és Lengyelországban a lelkiadoptálás imáját, ami egy nagyon szép, rövid kis ima, és minden nap vállaljuk egy is általunk ismeretlen magzatért. Szeretném propagálni ezt, mert azt gondolom, hogy életeket ment. Lelkiadoptálás.hu honlapon meg lehet nézni ennek a szövegét, és hajrá!
Mentsünk életeket!
Igen.
Olay Anettel, az abortusz.hu szerkesztőjével, a József Szövetség társalapítójával és Puskás Balázzsal, a Szent István Intézet vezető kutatójával beszélgettem az Agapé Plus-ban. Ezt és korábbi podcastjainkat is meghallgathatják a MediaClick és a Spotify felületein, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Keressük továbbra is együtt a Pluszt. Szemkő Júliát hallották.